Egészen furcsa, de lassan a küldetésünk van, sorozatunk végéhez érkezünk. A 33. hétnél járunk, amikor az apostolok cselekedeteit tanulmányozzuk, és bízom benne, hogy már senki számára nem kérdés, hogy Isten a gyülekezetünket küldetéssel bízta meg bennünket, hogy vigyük el az egész világra az evangélium üzenetét. Így olvassuk ezen a délelőttön az apostolok cselekedetei 26. fejezetét az első verstől kezdve. Agrippa király erre így szólt Pálhoz. Megengedjük, hogy szólj a magad mentségére. Akkor Pál kinyújtotta a kezét, és védőbeszédet mondott. Boldognak tartom magam, Agrippa király, hogy mindazok ellen, amikkel a zsidók vádolnak, ma előtted védekezhetem, mert te kiváló ismerője vagy a zsidók minden szokásának és vitás kérdéseinek. Kérlek azért, hallgass meg engem türelemmel. Életemet, amely kezdettől fogva népem között és Jeruzsálemben folyt, ifjúságomtól fogva ismerik a zsidók mindnyájan. Mivel ők kezdettől fogva ismernek, tanúsíthatják, ha akarják, hogy kegyességünk legszigorúbb irányzata szerint éltem, mint farizeus. Most is amiatt a reménység miatt állok itt vád alatt, amelyet atyáinknak ígért Isten. Ennek a teljesülését reméli 12 törzsünk is, éjjel-nappal álhatatosan szolgálva Istennek. Ezért a reménységért vádolnak engem a zsidók, Agrippa király. Miért tartjátok hihetetlennek, hogy Isten halottakat támaszt fel? Egykor magam is úgy gondoltam, hogy mindent meg kell tennem a názáreti Jézus neve ellen. Meg is tettem ezt Jeruzsálemben, és a főpapoktól kapott felhatalmazás alapján a szentek közül sokat börtönbe vetettem. Amikor pedig halálra ítélték őket, én is ellenük szavaztam. A zsinagógákban mindenfelé gyakran büntetéssel kényszerítettem őket káromlásra, sőt, ellenük való féktelen őrjöngésemben egészen az idegen városokig üldöztem őket. Egyszer éppen ilyen ügyben utaztam a főpapok felhatalmazásával és megbízásával Damaszkuszba. Déltájban az úton láttam, ó király, amint a mennyből a napfényénél is ragyogóbb világosság sugároz körül engem és utitársaimat. Mikor pedig mindnyájan a földre estünk, egy hangot hallottam, amely így szólt hozzám héber nyelven. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Erre ezt kérdeztem, ki vagy, Uram? Az Úr pedig így válaszolt. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel és állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok magamról kijelenteni neked. Megoltalmazlak-e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek? Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Ezért, Agrippa király, nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Júdea lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak az Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan. Ezért fogtak el engem a zsidók a templomban, és ezért akartak kivégezni. De mivel Isten minden mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek kicsiknek és nagyoknak, és semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a próféták megjövendöltek. A Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni népének és a pogányoknak. Mikor pedig ezeket hozta fel védelmére, Festus hangosan így kiáltott. Bolond vagy te, Pál! A sok tudomány őrültségbe visz. Pál azonban így válaszolt. Nem vagyok bolond, nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan beszédet szólok. Mert tud ezekről a király, akihez bátran szólok, mert nem hiszem, hogy rejtve volna előtte ezek közül bármi is, hiszen nem valami zugban történt dolgok ezek. Hiszel-e Agrippa király a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa így szólt Pálhoz. Majdnem ráveszel engem is, hogy keresztényé legyek. Pál pedig így válaszolt. Kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, mint amilyen én is vagyok e bilincsek nélkül. Ezután felállt a király, a helytartó, Berenike, és felálltak a velük együtt ülők mind. Távozóban így beszélgettek egymás között. Semmi halálra vagy fogságra méltó dolgot nem tett ez az ember. Agrippa pedig ezt mondta Festusnak. Szabadon lehetne bocsátani ezt az embert, ha nem fellebbezett volna a császárhoz. Imádkozzunk. Atyánk, rendkívül fontos az, amit ma ki akarsz jelenteni nekünk. Kérünk, hogy tedd nyitottá a szívünket, és add, hogy amit megértünk, aszerint tudjunk járni. Amen. Foglaljunk helyet. Gondolom, akadt már olyan helyzet az életedben, amikor úgy érezted, hogy nem tudod a megoldást. Úgy érezted, hogy eljutottál a falig, és nem tudod elképzelni, hogy ebből hogyan lehetne kijönni. Amikor egy olyan feladatot bíztak rád, amiről azt érzed, hogy ez meghaladja a képességeidet. Nem vagy egyedül. A Bibliának az egyik legfontosabb üzenete, hogy nem vagy egyedül. Nem csak azért, mert például a mi esetünkben körbevez téged egy szerető gyülekezet, hanem azért sem vagy egyedül, mert előtted jártak ezen az úton rengetegen, és rátaláltak a megoldásra. És hogyha a Bibliát olvasod, akkor embereknek a tömegével fogsz találkozni, akik eljutottak a falig, akik nem látták, hogy hol és hogyan jön a megoldás, és akik megismerték azt az Istent, aki olyan meglepő megoldásokkal áll elő, hogy nekünk azoktól a megoldásoktól leesik az állunk. Látjátok, mi van a kisrác kezében? Egy könyv, aminek a szövege két oszlopba van szedve. Nem nyomnak más könyvet így. Csak a Bibliát. Tehát olvasod az igét, és találkozni fogsz olyan emberekkel, akiknek Isten végtelenül kreatív módon nagyon meglepő fordulatot hozott egy-egy kilátástalannak tűnő helyzetben. És hogyha az ő életükről olvasol, és az ő megoldásaikkal szembesülsz, akkor látni fogod, és egyre inkább megérted, hogy nincsen mitől félned. Hanem az a kérdés, hogy mit teszel akkor, amikor Isten egy meglepő megoldással áll elő az életedben. Egy olyan megoldással, amire álmaidban sem gondoltál volna. A mai igehirdetést kulcsfontosságúnak látom. Nagyon fontosnak. Mert hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a bibliai szereplők mindig tudták, hogy mit kell tenni. Mert olvassuk a történeteiket, és olybá tűnik, hogy hát ezek attól olyan nagyszerű emberek, hogy mindig tudták, hogy mit kell tenni. Szeretném ezt a tévképzetet eloszlatni. A bibliai szereplők attól lettek nagy formátumúak, hogy amikor Isten felkínálta nekik a különböző kreatív és meglepő megoldásokat, ők nem ugrottak el ezek elől, hanem beálltak Isten akaratába. Akkor is, amikor Isten nem olyan megoldással állt elő, mint amilyenre számítani lehetett volna, vagy mint amilyen az ő gondolataikban korábban megszülethetett volna. Pál apostolnak az elhívásától kezdve szeretném végigvezetni azt az utat, amelyet ő bejárt azzal kapcsolatban, hogy megértette az elhívását, és nyitottá vált arra, hogy tökéletesen belesimuljon az élő Isten akaratába. Mert hogy Pál a megtérésétől fogva tudja, hogy az ő elhívásához tartozik, hogy a királyok elé álljon majd egyszer az evangéliummal. Tudja ezt a megtérésétől fogva, mert kijelentése van róla. Kézbetölteni ezt a küldetést, kézbeleállni az ő elhívásába, de amikor olyan meglepő fordulatot vesznek az események, amelyekre ő sem számított volna, akkor az a kérdés, hogy hozzá tud-e igazodni Isten akaratához, amire nem készült volna annak dacára sem, hogy kezdettől fogva tudja az elhívását. És azt szeretném bemutatni nektek, hogy mi történik egy olyan emberrel, aki kezdettől fogva nyitott Isten akaratára, és aki nem ugrik el Isten meglepően kreatív megoldása elől sem, és így tölti be azt az óriási küldetést, amire Isten elhívta. Még mielőtt Pál apostol életének a tanulmányozásába belevágunk, még egy dolgot szeretnék előjáróban tisztázni. Ez pedig az elhívás kérdéséről szól. Lehet, hogy úgy ülsz most itt, hogy egészen eddig érdekes volt az, amiről beszéltem, de innentől kezdve nem gondolod, hogy ez rád is vonatkozhatna, hiszen te nem egy bibliai személy vagy, nem is egy teljes időben Isten dolgaival foglalkozó lelki típusú munkatárs, nem vagy főállású misszionárius, nem vagy lelkipásztor, nem vagy dicsőítésvezető, így aztán a következők szükségszerűen nem vonatkoznak rád. Na ezt szeretném második körben eloszlatni, hogy ez egy téves megközelítés. Mindannyian az Úr Jézus elhívottai vagyunk. Mindannyiunkat elhív ugyanarra a munkára, amire Pál apostolt is elhívta. Mindannyiunkat ugyanúgy elhív. Az elhívás arra vonatkozik, hogy a megtérésedtől kezdve az egész életedet annak a célnak kell alárendelned, hogy betöltsd Isten akaratát, és olyan módon, ahogy ő ezt megmutatja az életedben, képviseld az evangéliumot. Nem hibázott Isten akkor, amikor téged olyan képességekkel ruházott fel, ami miatt most azon a munkahelyen dolgozol, ahol dolgozol. Nem hibáztál akkor, amikor éltél ezekkel a képességeiddel, és olyan irányban tanultál, amilyenben tanultál, és ezért olyan a foglalkozásod, amilyen. És azt teszed, amit teszel. Kulcsfontosságú szerepetek van mindnyájatoknak. Isten ott akar használni téged, ahol vagy. Az elhívásunk közös. Miért merem ezt mondani? Azért, mert a talentumok példázatában Jézus erről beszél. Azt mondja, hogy aki Isten szolgája, azt mindannyiunkat felruházza azzal a képességgel és felelősséggel, hogy hirdessük az evangéliumot. Mindenkinek ad talentumot. A talentum az Isten országa képviseletére adott felelősség, amellyel gazdálkodnunk kell, kereskednünk kell Isten üzenetével, és gyarapítanunk kell Isten vagyonát, amelyek az emberek, az üdvözülteknek a sokasága. Ez a mi közös nagy elhívásunk. És hogyha te ezt a munkahelyeden, a családodban, a baráti közösségedben, a szomszédságodban teszed, akkor semmiben nem különbözöl Pál apostoltól. Neki misszionáriusként kellett ezt tennie. Nekem lelkipásztorként, neked pedig pontosan ott, ahol dolgozol, laksz és ahol mozogsz. De ezt tudatosítanod kell, és komolyan kell venned, hogy Isten elhívott téged, hogy képviseld őt. hogy hirdesd az evangéliumot ott, ahol élsz és dolgozol. Tehát a most következő ív, amit szeretnék felvázolni nektek, mindannyiunkra vonatkozik. Ez az ív három csomópontból áll. Az első így hangzik. Értsd meg, és vedd komolyan az elhívásodat. Értsd meg, hogy van elhívásod, és vedd nagyon komolyan. Az, hogy Isten beszél hozzád, az nem csak néhányaknak a kiváltsága. Hogyha befogadtad Jézust az életedbe, és őt vallod az életed urának, akkor Jézus beszélni akar hozzád. Feladatokat akar rád bízni. Olyan feladatokat tehát még egyszer, amelyeket nem tud más elvégezni, mert te vagy abban a környezetben. Hogyha azt látod, hogy a bibliai szereplőknek feladatokat ad az Úr, küldetéseket bíz rájuk, akkor egészen nyugodtan kezdj el gondolkodni azon, hogy neked milyen feladatot akar adni, és rád milyen küldetést akar bízni. Mert hogyha Jézus az életed ura, akkor követő vagy. Ha követő vagy, akkor oda kell menned, ahova a mester megy, és azt kell tenned, amit az urad mond. Tehát az első kérdésem ezen a mai délelőttön, hogy beszél-e hozzád Jézus? Szokott-e neked feladatokat adni? Szokott-e küldetéseket bízni rád? Mert a megtérésünket követően ez a következő szint. Megismered az evangélium üzenetét. Átéled azt, hogy milyen nagyszerű, hogy Isten megváltotta az életedet a halálból. Nekiadod az életedet, követővé válsz, és azonnal küldetést akar rád bízni. Ne gondoljatok olyan nagy dolgokra, mint hogy innentől kezdve akkor mindannyian kezdjük el nézni a világtérképet, hogy hova kell elrepülnünk, hogy bemissziózzuk azt az idegen országot. Nem. Mi van akkor, hogyha az a küldetésed, hogy a két egymással acsarkodó kollégádnak a békesség üzenetét hozd? Mert te Jézus követője vagy, és a békességnek a követe. Mi van akkor, hogyha Isten egy olyan küldetést bíz rád, hogy kezdj el dolgozni a saját meg nem bocsátásoddal, valamelyik rokonod, ismerősöd, vagy éppen egy gyülekezeti tag irányában? Ez elég nagy feladat. És sokszor ezeket a feladatokat látjuk megugorhatatlan falaknak. Tehát, beszél hozzád Jézus? Szokott küldetéseket, feladatokat rád bízni? Figyú, őt szeretném lassan megérinteni. Szeretném, hogyha elmennél hozzá, beszélgetnétek, meghívnád egy kávéra. Feladat tehát mindig van, és aki Krisztus követője, arra mindig fog újabb és újabb feladatokat és küldetéseket bízni. A kérdés az, hogy te nyitott vagy-e erre, vágysz-e arra, hogy betörzsd azt a feladatot és küldetést, amit Isten rád bíz, és megérted-e ezeket a küldetéseket? Megérted-e az elhívásodat, és hallod-e, hogyha Isten szól, és feladatot bíz rád? Miért mondom ezt? Az Apostolok Cselekedetei 9. fejezet 15. versében Anániás szájából halljuk a következő gondolatot. Illetve Anániásnak mondja az Úr ezt a kijelentést. Ezt mondta neki az Úr, menj el, tudnélik Pálhoz, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a népek, a királyok és Izrael fiai elé. És Pál apostol ott a megtérésekor megérti, hogy Isten küldetést bízott rá. Nagyon hangsúlyosan megérti, majd ezt a későbbiekben látni fogjuk. Egy hármas küldetést bíz rá Isten Anániáson keresztül. Szeretném tisztázni, hogy ezt a küldetést Anániáson keresztül nem direktben Pál apostolnak mondja Anániás. Ezt Isten mondja Anániásnak, Ha majd elolvassátok a 9. fejezetet, látni fogjátok, hogy Anániás ezt akkor nem mondja el Pálnak. De biztosak lehetünk benne, hogy nagyon hamar, valamikor, ott abban az időszakban elmondta neki, mert Pál apostol erre a küldetésre építi fel az egész további életét. És Lukács pedig, ugye, aki szemtanúi beszámolókat gyűjtött, lejegyzi ezt, Anániás meg az Úr közötti beszélgetést. Tehát ez kulcsfontosságú volt Pál apostol életében. Hármas elhívás, vidd el a nevemet Izrael fiai elé, megteszi Pál apostol? Igen. Minden egyes helyen azzal kezdi a missziót, hogy bemegy a zsinagógába, és hirdeti a Krisztust. Aztán meg kijön a zsinagógából, mert nem fogadják el az ő Krisztusról való bizonságtételét. De megy, és csinálja. 2. Vidd el a nevemet a népek elé. Teszi ezt Pál apostol? Igen. Határozottan. A zsidók után megy a görögökhöz is. Megy a pogányokhoz, mert tudja, hogy ez az elhívása. És harmadsorban elhívása van arra, hogy a királyok elé elvigye az evangéliumot. Na ez már fogósabb. Hogyan kell városvezetők, vagy éppen országvezetők elé állni és képviselni az evangéliumot? Hogyan kell betölteni egy ilyen küldetést? Pál apostol megkapja a küldetést. Hogyan álljon neki, hogy ezt betöltse? Minden esetre, majd erre választ kapunk később. De hogyan kell egy ilyen küldetést betölteni? Pál apostol megy, és végzi azt, amit Isten rábízott. És amikor a 19. fejezetben a következőket olvassuk. Az efezusi ébredésről ugye korábban olvastunk. Sokan, akik varázslással foglalkoztak, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Amikor kiszámították a könyvek értékét, 50 000 ezüst pénzre becsülték. Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. Amikor mindez megtörtént, Pál elhatározta a lélek által, hogy Makedóniát és Akháját bejárva Jeruzsálembe megy, és így szólt, ha ott már voltam, Rómát is meg kell látnom. Nem tudom kifejezni azt a lelkesültséget és azt a nagyrabecsülést Pál iránt, hogy milyen csodálatos, amikor egy ember megérti a küldetését, és minden ideg szálával azon van, hogy ezt betöltse. Mert hogy mi történik Efezusban? Az történik, hogy Pál apostol számára tiszta, hogy a zsidóság nem fogja elfogadni az ő üzenetét. Ez a kapu bezárul. Mindig megteszi, de ez a kapu mindig bezárul, egy maroknyi megtérő kivételével. Aztán mi történik Efezusban? Óriás, méretű, kezdetben városi, később regionális nagy ébredés, megtérési hullám indul, és ugye azt olvastuk néhány héttel ezelőtt, hogy egész Ázsia meghallotta az Úr beszédét. Na most nézzétek, elviszi a Isten nevét, Jézus evangéliumát Izrael fiai elé. Elviszi Isten evangéliumát a pogányok felé, és gyakorlatilag az egész görög szigetvilág és az egész kis ázsiai térség egy 10 éves időtartamon belül, 10-15 éves időtartamon belül meghallja Pál és munkatársain keresztül Isten evangéliumát. És amikor a misszió csúcspontján jár Pál, és átéli ezt a regionális nagy ébredést, az, hogy ráadásul a sötétség láthatóan menekül, és a sötétségnek, a sátán királyságának át kell adnia a helyét az evangélium számára, mert az okkult erők kitakarodnak Efezusból, az evangélium ereje által, és átadják Isten királyságának a helyet. Ezen a csúcsponton Pál azt mondja, hogy eljött az ideje, hogy vigyük tovább a küldetést. Most jönnek a királyok. Miért akar Rómába menni? Turistaként? Ez úgy hangozhat, nem? Először meglátogatom Jeruzsálemet, pihizek, aztán meg megyünk Rómába. Megnézzük a Kolosseumot, megnézzünk egy viadalt. Hát nem. Azért akar Rómába menni, mert a küldetésnek a következő állomása oda kötődik. Mennyire Krisztusban ambíciózus Pál. Hát azért, amikor arról van szó, hogy vidd el a nevemet a királyok elé, akkor megcélozni az akkori világ legfontosabb vezetőjét, azért ez elég ambíciózus gondolat. De érti, hogy ez a küldetés, hogy a királyokba beletartozik végső soron a római császár is. És Pál apostol nem adja alább. Azt mondja, hogy először megyek Jeruzsálembe, a zsidók királyához, és ha ott már voltam, és betöltöttem az ottani küldetésemet, mennem kell tovább a római királyhoz, a császárhoz. Rómát is meg kell látnom, hiszen erről szól az elhívásom. És itt következik a nem várt, meglepő fordulat. Figyelitek, hogy hogy dolgozik Isten lelke Pál apostolban? Megérti, hogy küldetése van, végzi ezt a küldetést, beleáll, ez a küldetés húzza őt. Érzed azt, vagy voltál már úgy, amikor érzed, hogy húz Isten küldetése? Hogy a menny minden erővel mögéd áll, és megy Isten országa erőnek erejével? Mindenkinek fel kéne tenni a kezét, mert itt az előző néhány évben ezt éljük át, jó? Úgyhogy mindenki élt már át ilyet. De személyesen, érzed, vagy szoktad érezni, hogy Isten királysága húzó erővel van az életedre nézve. Hogy beszippant a küldetés, amit rád bíz. Hát Pál apostolt beszippantja az elhívása. Izrael fiai, a pogányok, és hogyha átéltünk egy grandiózus nagy ébredést, hát akkor hova máshová mennénk, mint tovább a királyok elé. Nézzétek, megvan a terv. Jeruzsálembe megyek, aztán Rómába megyek, és végzem azt, amit Isten rám bízott, és nyilván voltak tervei, voltak kapcsolatai, gyűjtötte hozzá az anyagiakat, minden elő volt készítve arra, hogy betöltse a küldetését. És mindarról, ami ezt követte, az elmúlt hetekben olvastunk. Hogy abban a pillanatban, amikor Pál apostol megérkezik Jeruzsálembe, 7 nappal később, már az első kihallgatásán van. Na most egy ilyen helyzetben te mit csinálnál? Mi történik? Isten megváltozott? Én értettem félre valamit? Vagy meggondolta magát az Úr, vagy bűnöztem, és ezért mégse akarja, hogy elérjek a királyok elé? Most mi van? Na ez az, amikor mész, és dánk, beleütközöl a falba. Na most... Senki nem mondja nekem, hogy egy ilyen helyzetben nem kezd el hevesebben verni a szíved, meg nem kezded el szaporábban venni a levegőt, hogy most mi történik velem? Eddig minden frankó ment. Hasítottunk. És most egyszer csak ott csücsülök a börtönben. Mi van ilyenkor? És mi lesz az elhívással? És emlékeztek, hogy miről beszéltem néhány hete? Hogy Pál apostol még imádkozni sem tud. Legalábbis nem olvassuk, hogy óriási nagy imádságban jönne Isten elé. Csak zakatol az agya, meg a szíve. Mit kell most csinálni? És ekkor a 23. fejezetben ezt olvassuk. Aznap éjjel pedig odaállt Pál mellé az Úr, és ezt mondta. Bízzál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned. Tehát Isten odaáll Pál mellé, és azt mondja, hogy nyugalom. Nincsen semmi baj. Az én akaratom nem változott meg, a te elhívásod nem változott meg. Jó helyen vagy. Benne vagy az én akaratomban, annak a kellős közepén, még akkor is, hogyha te ezt most nem úgy érzed. Bízzál. Bízzál, benne vagy az akaratomban. Jól értetted meg a küldetést. Anániás proféciájában elhangzott az, hogy Pálnak Rómába kell mennie? Nem. Csak az hangzott el, hogy a királyok elé kell vinnie a nevét. Pál apostol saját Istennel való kapcsolatában érti meg, hogy ebbe beletartozik a római császár is. Úgyhogy a következő fontos igazság, amit meg kell értened az elhívásoddal kapcsolatban, az így hangzik, hogy tarts ki az elhívás mellett akkor is, ha meglepő számodra Isten megoldása. Mert könnyen elképzelhető, hogy Isten a küldetést, amit rád bízott, nem úgy akarja betölteni, mint ahogy azt te előre eltervezed. De ettől még ne add fel, ne es kétségbe, ne rémülj meg, hanem tarts ki az elhívásod mellett. Lehet, hogy az, aki felé képviseled az evangéliumot, bekeményedik. Semmi gond. Lehet, hogy az, aki felé vinnéd a békességnek az üzenetét, egyre haragosabbá válik. Semmi gond. Te tarts ki az elhívásod mellett, hogyha tudod, hogy Istentől jött az. Mert szeretnék kivetíteni egy képet. Ami neked labirintusnak tűnik, az Isten kezében térkép. Jó, ezt jól jegyezzétek meg. Hogy te, amikor benne vagy a lehetetlennek tűnő helyzetben, és te csak síkban látod az eseményeket, mindazt, ami körülvesz, akkor te falakat fogsz látni, mint egy labirintusban. Elérsz az újabb és újabb falig, és egyre kétségbeejtőbb a helyzet, hogy hol lesz ennek a vége. De Isten felülről nézi az egészet. Isten kezében a labirintus, az térkép. Ezt az úriembert, sárga kabátban, hogyha valaki helikopterrel nézné felülről, és közben rádión folyamatosan utasításokat adna neki, hogy barátom, most erre menj, most jobbra, most balra, most vissza, mert nem az az út. Egész más, hogy állna hozzá a helyzethez, igaz? Na hát ezért te, meg én, ezzel a felismeréssel felvérteződve folyamatos kapcsolatban kell, hogy legyünk az Úrral. És akkor nem kell újra és újra azt átélned, hogy újra és újra falakba ütközöl. Nem kell minden falnak neki menni, csak lehet, hogy lesz olyan, amikor Isten olyan megoldást ad, amit te nem terveztél be. És Pál apostolnak ez egy ilyen megoldás volt. Hány katona kísérte őt Jeruzsálemből Cézáreába, a római helytartónak a palotájába? Nagyon jó, szuper. 470! 470 katona, emlékeztek? Már akkor mondtam, hogy erről később még beszélni fogunk, hogy Isten lehet, hogy olyan módon ágyaz be téged a tervébe, amire addig nem számítottál. Hát ezért mondtam akkor. És akkor Pál apostol még nem is sejti, hogy ennek milyen következményei lesznek. Tehát értsd meg és vedd komolyan az elhívást. Aztán tarts ki az elhívás mellett, még hogyha meglepő is számodra Isten megoldása, mert ami a te számodra labirintus, az Isten kezében térkép. Ezen a ponton szoktunk sokszor elvérezni. Ez az igazság. A harmadik lépést azt azok tudják megtenni, akik a másodikban hűségesek. Hogyha kitartasz az elhívásod mellett, akkor Isten tovább akar vezetni a harmadik lépéshez. Ez pedig így hangzik, hogy igazodj Isten megoldásához, simulj bele az ő akaratába. Amikor eljutsz a hitedben odáig, hogy megérted, hogy te tényleg Isten akaratáért élsz itt a földön. az egy részről egy rendkívül felszabadító felismerés, más részről egy fájdalmas felismerés. Amikor megérted azt, hogy az egész életed Isten akaratának a teljesítéséről szól. És megérted, hogy akkor mindent, ami ezt a célt nem szolgálja, azt ki kell iktatnom az életemből. Mindent, ami nem szolgálja az életemben Isten akaratának a teljesülését, ki kell iktatnom az életemből. Hogy érezhette magát Pál akkor, amikor a római látogatása az nem egy jól megtervezett útként sikerült? Mit érezhetett akkor, amikor elgondolkodott azon, hogy lehet, hogy innentől kezdve akkor börtönökön keresztül vezet az utam? Ez nem az az élet, amit elképzelnél magadnak, igaz? Ez egy annyira más típusú megoldás, hogy ilyenekre nem szoktunk számítani. Sokan itt ugranak ki. Azt mondják, hogy oké, szolgálom én az Urat, de az, hogy az egész életem rámenjen Isten akaratának a teljesítésére, azt már nem. Pedig Krisztus követése nem működik máshogy. Krisztus követése nem működik máshogy, csak a teljes életed átadásával. Azt mondja Jézus, hogy vegyétek magatokra az én igámat, amely könnyű és gyönyörűséges. Jézus igája könnyű és gyönyörűséges mindazoknak, akik engedelmességben követik őt. De amikor ki akarsz ugrani, és Jézus igája, feladata, küldetése, akarata már a nyakadban van, hát akkor minden bajod lesz. Akkor Jézus igája nem könnyű és nem gyönyörűséges, hanem idegesítő, zavaró és elképesztően terhes. De Krisztus követőjének ott kell lennie, ahol Jézus, és olyanná kell válnia, olyanná fog válni természetszerűleg, mint a mestere. A következő igékben azt fogjuk látni, amikor Pál apostol átbillen ezen a krízisen, és kész beilleszkedni Isten akaratába. Bele simulni ebbe az akaratba, még akkor is, hogyha ez fájdalmakkal és szenvedéssel jár. Hát nézzük. Erről az előző fejezetben olvashatunk, amit most nem olvastunk el. De ugye korábban azt láttuk, hogy az egyik helytartó 2 évre fogságban hagyja Pált. Ez a bizonyos Félix nevű helytartó 2 évre fogságban hagyta Pált. Időközben őt eltávolították, és érkezett egy következő helytartó. Porcius Festusnak hívják, és amit most olvasunk, az az ő kihallgatásán hangzik el Pál szájából. Mert ha vétkes vagyok, és halált érdemlő dolgot cselekedtem, nem vonakodom a haláltól. Ha pedig ezek alaptalanul vádolnak engem, senki sem szolgáltathat ki nekik. A császárhoz fellebbezek. Akkor Festus megbeszélést tartott a tanácsosaival, majd így válaszolt. A császárhoz fellebbeztél, tehát a császár elé fogsz menni. Hát ez szinte torokszorító, ahogyan Pál apostol megérti az elhívását, és beleáll abba úgy, hogy tudja, hogy ezzel további szenvedések várnak rá. Hát emlékezzetek, a jeruzsálemi, templomi lincs hangulattól kezdődően. Miről szól Pálnak a kérése, és miről szól a zsidóságnak a kérése? A zsidók állandóan vissza akarják őt húzni Jeruzsálembe, hogy a saját törvényeik szerint ítéljék halálra, és hogy időközben az úton terroristákkal meggyilkoltassák. 2 alkalommal történik ez. Bérgyilkosok, hát először saját maguk szerveződnek, aztán meg megszervezik őket, hogy öljék meg Pál apostolt. Na most, amikor Pál apostol megérti, Istennek a kreatív, meglepő megoldását, ami ezt az egész helyzetet egy ilyen huszáros vágással megkerüli, akkor azt látjuk, hogy a zsidók, ha a kezükbe kerülne, megölnék Pál apostolt. Pál apostol megérti, hogy neki a római császár elé kell állnia, Jézus ebben megerősíti, és amikor ezt megérti, beleáll ebbe az új akaratba, és mikor Festus azt mondja, hogy figyelj, nem akarsz inkább Jeruzsálembe menni? Akkor ő vállalja azt, hogy még sok évre fogságban marad. Hogyha Rómába neki el kell jutnia, az nem olyan volt, mint ma Rómába eljutni, hogy fölülsz a debreceni repülőtéren, és leszállsz Rómában. Az több heti vagy havi utazást jelentett. A következő két fejezetben és néhány alkalmon ezt fogjuk látni, hogy milyen egy utazás volt ez. Amikor Pál megérti azt, hogy nem mehet vissza Jeruzsálembe, és megérti Isten megoldását, hogy fogságokon keresztül vezet az út a király elé, de ez egy olyan védett útvonal, amit ő ki sem tudott volna találni, akkor már ő maga kezd el ragaszkodni ehhez az úthoz. A császárhoz fellebbezek, ez már Pál apostolnak egy nagyon tudatos döntése. Azt mondja, hogy megláttam, hogy Isten az én utamat a börtönön át készíti. Mert úgy tűnik, hogy csak a börtön az a védett hely, amelyen keresztül egyik börtönről a másikra küldve végül oda fogok jutni a császár elé. És amikor ezt megérti, akkor nem habozik azt mondani, hogy a császárhoz fellebbezek. Oda vezet az utam, és megyek akkor is, hogyha ez börtönök sorozatát jelenti. És időközben mi történik vele? Egyik kihallgatásról a másikra megy, egy totál védett útvonalon megy a királyok elé. Senki nem nyúlhat hozzá, mert mindig katonáknak a sokasága védi őt. Bizonyságot tesz Félix helytartónak, bizonyságot tesz Festus helytartónak, bizonyságot tesz az akkori zsidó királynak, Agrippának, és bizonyságot fog tenni a római császárnak. Hát ezért mondom, drága testvéreim, hogy Isten időnként olyan meglepő megoldásokkal áll elő, hogy olyat te nem tudsz kitalálni. Ki tudta volna a Pál apostol elhívásakor, hogy a királyok elé a börtönök védett útvonala fog vezetni. Senki nem tudhatta ezt, Pál sem tudhatta, de amikor oda kerül a sor, akkor ő beáll ebbe az akaratba, belesimul Isten akaratába. Nézzétek ezt a képet. Mutassuk a következő képet. Ilyen az, amikor belesimulsz Isten akaratába. Felnőttként lehetséges ezt átélni. Terheket hordozó, kilátástalannak tűnő feladatok közben át tudod élni ezt a nyugalmat és békességet. Mert Isten így hord a tenyerén, hogyha te belesimulsz az ő akaratába. Így fogsz belesimulni Isten tenyerébe. Hogyha egy gyorsasági kerékpár versenyen résztvevő kerékpáros gyorsabb akar lenni, akkor ahhoz mit kell tennie? Rá kell simulnia a bicikliére. Egyé kell válni a bicikliével, hogy ne legyen akkora az ellenállás. Hogyha teljesíteni akarod Isten akaratát, akkor bele kell simulnod az ő tenyerébe és akaratába. Mert hogyha nem simulsz bele Isten akaratába, akkor nagy lesz az ellenállás. De hogyha belesimulsz, akkor gördülékeny lesz minden. Annál kisebb lesz az ellenállás. És az utolsó gondolatom ezzel szeretném zárni. Miközben egyre jobban megérted a saját küldetéseidet és a saját elhívásodat, és egyre jobban igazodsz Isten akaratához, kész vagy arra, hogy a meglepő fordulatokban is kitarts az elhívás mellett, és belesimulsz az ő tervébe, Ez az egyetlen útja annak, hogy olyanná válj, mint Jézus. Ez az egyetlen útja. Márpedig keresztényként ez a mi útunk. Olyanokká akarunk válni, mint Jézus. Ugye? Olyanok akarunk lenni, mint ő. Hányszor hallgatják ki Jézust, mielőtt keresztre feszítik? 5-ször. Hányszor hallgatják ki Pál apostolt, mielőtt Rómába megy, hogy ott majd vértanul halált halljon? 5-ször. Jézusnak vállalnia kell a szenvedést, hogy betöltse a küldetését, és örök életet hozzon a számunkra. Vállalnia kell a szenvedést, és vállalja. Pál apostolnak ahhoz, hogy betöltse a küldetését, és a királyok elé álljon, vállalnia kell a szenvedést. És időközben olyanná válik, mint Jézus. És Lukács is így mutatja be őt a számunkra. Értsd meg az elhívásodat. Tarts ki, még ha meglepő fordulatot vesznek is az események, és simulj bele Isten akaratába, hogy olyanná válj, mint a te mestered. Ez a mi nagy küldetésünk. Amen. Ezért fogunk most imádkozni, gyertek, álljunk fel. Örökkévaló atyánk, hálás a mi szívünk Pál apostolért, a mi testvérünkért, aki előttünk járt. Köszönjük neked, atyánk, hogy ő megértette az elhívását, bele is állt ebbe, és kitartott emellett még akkor is, amikor te más utat készítettél a számára, mint amit ő elképzelt. Urunk, ilyenek szeretnénk lenni mi is. Szeretnénk beleállni az elhívásunkba. Szeretnénk magunkra venni a te igádat, ami könnyű és gyönyörűséges. Mert tudjuk, hogy egy dolog számít igazán, a te akaratod. Köszönjük, atyánk, hogy akkor kerülünk majd a helyünkre, hogyha belesimulunk a te akaratodba. És ezért könyörgünk ezen a mai délelőttön. Add meg mindannyiunk számára egyenként, hogy megértsük az elhívásunkat. És add meg számunkra gyülekezetként is, hogy megértsük, hogy milyen küldetést bízol ránk. Szeretnénk a te akaratodat tenni, szeretnénk belesimulni abba. És közben, Urunk, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy olyanná formálódhassunk, mint amilyen te magad vagy. Mert a világnak rád van szüksége. Kérünk, hogy ebben állj mellénk, adj nekünk erőt, és fedezd be bennünket a te kegyelmeddel. Amen.